bölcsesség kezdete az Úr félelme, a józan eszűek mind e szerint élnek, az ő dicsérete örökké megmarad. Kegyelem nékünk és békesség a mi atyánktól, aki teremtette, fenntartja és igazgatja a földet és a világ mindenséget. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 77. Zsoltárunkat, 77. Zsoltárunk első versét, az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Elfoglalván helyünket, folytassuk Isten tiszteletünket. A 213. dicséretünknek egy kicsit komplikált, úgyhogy oda kell figyelni. Az első három, majd a 9-től 16. versekig terjedőleg. Tehát első három, majd utána 9-től 16. versekig. Ezek gyors, rövid versek.
Azért mi is magunkat,
ami további segítség is jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az megírva található a jelenésekről írott könyv 12. fejezetének első 6 versében.
A napba öltözött asszony. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona. Várandós volt, és vajódva, szüléstől gyötrődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is az égen, íme, egy hatalmas 10 vörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején 7 diadém. Farka magával sodorta az ég csillagainak 1/3-át, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét. Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához, az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helyen volt, hogy ott táplálják 1260 napig.
Köszönjük szépen, az Úristen áldja meg az igének hallgatását, szívünkbefogadását és megtartását, imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyán, köszönjük a találkozás előkészített helyét, idejét és alkalmát, köszönjük a közösséget veled és testvéreinkkel. Köszönjük, hogy már abban is megsegítettél bennünket, hogy mi ide érhettünk, ide találtunk, és hisszük, hogy üres szívvel innen nem fogunk elmenni a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy mindez annak ellenére történik, akik és amilyenek vagyunk. Hiszen háborgó és fáradt szívvel jöttünk, de mindez nálad nyugszik meg. Békességet ígérsz nekünk, a te békességetet adod nekünk, és nem úgy adod, ahogy a világ adja. Kérünk, hogy te magad szólj ezen a mai alkalommal is, és ne csak üres lelkünk visszhangozzék. A te igéd legyen élővé, a te szabad legyen hallhatóvá, a te szent lelked legyen a mi vigasztalónká. Így készíts a mai ige hirdetésre bennünket, az ige hallgatására és megtartására. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide. Elég jó sokan vagyunk, ez remek. Nem érünk körbe? Próbáljuk meghúzni egy kicsit arra fel, hogy összeérünk. Az mégiscsak egy szép jelkép, hogyha összeérünk, és nem is szakadunk szét, ez csodálatos. Jó van. Hát most akkor egy hangosat köszönjünk, egy olyan hangosat, hogy igencsak megérdemeltem, bárcsak csak 2 napos szabadságát töltő, nagy tiszteletű úrig is elhangozzék ez. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Szerintem ezt meghallotta. Remek! Amikor korábbi alkalmakkor itt álltam, akkor általában egy macskáról meséltem a gyermekeknek, nektek. Az volt a neve, hogy Safranek. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá? Safranek időközben elhagyott bennünket, de nem csak bennünket, hanem az élők sorát is. Nagyon nagy méltósággal, nagy beteg volt, macska étsze volt, egy immunhiányos betegség, és amikor már nagyon rosszul volt, akkor egyszer csak eltűnt, elment meghalni. Azóta se láttuk, meggyászoltuk, sokat gondoltunk rá, de most már van egy kutyánk. Én kaptam az 50. születésnapomra, sokan azt mondják, ez a 18 plusz 32. évforduló, de hát szóval ez egy friss kutya. Ennek megfelelően nagyon neveletlen, én lennék a gazdája, én nem nevelem őt eléggé, mert hiszen nem vagyok otthon. Amikor meg hazajön, akkor azt vesszük észre, hogy minden lehetőséget, alkalmat és eszközt megragad arra, hogy a közelünkbe legyen. Persze ez nagyon megható, hogy az emberhez ennyire ragaszkodik egy kutya, de hát az ez eléggé kellemetlen is tud lenni, mert hát szétrág mindent, szétszed mindent, felugrik állandóan ránk, de jó neki a közelünkbe lenni. Elveszítette a családját, 7 testvérét, mi adoptáltuk, nálunk van, mi tartozunk érte felelősséggel. Na de hát, erről azért tett eszembe, hogy nem csak neki jó a mi közelünkbe lenni, hanem nekünk is jó az Úr közelébe lenni, és az a legtermészetesebb emberi magatartás, de az a legtermészetesebb gyermeki magatartás is, hogyha az Úr, az Isten közelébe akarunk lenni, ott akarunk tartózkodni, nála akarunk a közelébe lenni. És erről több helyen is beszél a Szentírás, erről a jó közelségről, mert ennél jobb közelség nem létezik. Elegészen odáig, hogy a Filemoni levélben az írható, az olvasható, hogy az Úr közel van. Nem csak, hogy jó a közelébe lenni, hanem az is igaz, hogy ő mindig közel is van hozzánk, tehát még oda se kell futnunk, nem is kell érte nagy utat megtenni, mindig csak egy szóra, egy imádságnyira van tőlünk az Isten. Az Úr közel. A másik pedig, amit akartam volna nektek mondani így az én kutyámmal kapcsolatban az, hogy ez egy furcsa kutya, mert még nincsen igazán neve. Illetve nagyon sok neve van, mert mindenki adott neki, és még úgy nem nagyon alakult ki. Pedig ezt tudjuk, hogy a kutyának is szüksége van egy meghatározott névre, amelyen hívják, hívjuk, amelyen a miénk lesz, és amelyen keresztül igazi a kapcsolat. Most neki már a nagyon sok névből eredukálva még 2 neve van. Ezt a 2 egy kicsit váltakozva használjuk, attól függ, hogy a gyerekek, vagy a felnőttek, mint a szülők hívják őt. De akárhány neve is van, akár a kutyának, akár nekünk, ez a másik nagyon fontos tanulság a mai napra, hogy az Isten bennünket abszolút ismer. Név szerint ismer. Pontosan tudja, hogy kik vagyunk, pontosan tudják azt is, hogy hogyan hívnak bennünket. Nem általában a gyerekeket szereti, hanem egészen pontosan téged. Hogy hívnak? Egészen pontosan az András szereti, Anna, egész pontosan az Annát szereti, és így tovább. És erről van egy nagyon szép ige is, amit ide idéznék az Ézsaiás könyvéből. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Az Úristen bennünket mindig nevünken hív, nevünken szólít, egészen pontosan ismer, és ez jó nekünk, és ezért jó az ő közelében is lenni. Hát ennyit a mai itteni ige, vagy gyerektanításról, most pedig akkor menjetek el a további gyerektanításra, áldás békesség. Mi pedig az igehirdetése készülve énekeljük a 370. dicséretünk második versét, te szentségnek új világa. Kedves testvérek, Istennek azon igéje, amelynek alapján az ő üzenetét szeretném majd hirdetni, megírva található Mózes második könyvének 17. fejezetében, a 8-tól a 13. terjedő versekig. Ezt az ige szakaszt és utána az ige hirdetést tőve hallgassuk meg. Tehát Mózes második könyvének 17. fejezetében, a 8. verstől kezdődően a következőképpen olvashatjuk Isten igéjét. Eljött Amálék, és megtámadta Izraelt Refidimben. Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak, válasz ki férfiakat, vonulj ki, és ütközd meg Amálékkal. Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogyan Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére, és az történt, hogy valahányszor Mózes felemelte a kezét, Izrael volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. De Mózes kezei elfáradtak, ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy két keze fölemelve maradt naplementig. Így győzte le Józsué Amálékot és annak hadát fegyverrel. Mózes akkor oltárt épített, és így nevezte el, az Úr az én hadijelvényem. Kedves testvérek! A mozdulatok bár a pillanat szülöttei, de mégis kimerevednek, és valahogyan az időben megmaradnak, megörökülnek. Sok ilyen mozdulat van, ilyen híres mozdulat, amelyik így marad meg számunkra. Nekem az egyik legkedvesebb a József Attila szomorúságos üldögélése a Duna partján, ott a parlament mellett egy kitűnő szobor formájában, vagy Kosztolányi okos fejére, ahogyan rátámasztja a kezére a fejét. De ugyanígy a történelem nagyja is megmaradnak előttünk ilyen megmerevedett üzenetben, mint például Bemmapó a Bemtéren, ahogyan lelkesít, vagy éppen Churchill a maga szivar tartó kezével, és így tovább. De a történelem kicsinyei vagy elégtelenje is így maradnak meg. Néhányunk, elég sokunknak az emlékezetében a különböző Lenin szobrok, Kim Il-sung szobrok, vagy éppen Ceausescu szobrok formájában, amelyek legalábbis addig tartanak örökké, amíg a diktatúra tart. De hát így marad meg egy nagyon szép másik ilyen emlékmű formájában egy gondolat, ahol már a mozdulat is hiányzik, csak a ráutalás van a szép holokauszt emlékmű szintén a parlament közelében a Duna partján. Ezek jellemző mozdulatok, gesztusok, fontos mozdulatok, amelyek fontos üzeneteket, életgesztusokat tartalmaznak. A mai igével kapcsolatban három ilyen mozdulatról szeretnék beszélni, amelyek talán fontosak lehetnek számunkra. Az első az a miénk. Az első az a miénk, a széttárt kar mozdulata. A tehetetlenség mozdulata. Mintha ez generációkra, vagy éppen korokra, korszakokra is érvényes tudna lenni, hiszen azt üzeni, hogy nincs mit megfognom, sőt, inkább mindent elengedek, minden kicsúszik a kezemből. Ugye olyan ez, mint a kicsit rossz vicc, a legtehetetlenebb állatról, ugye a legtehetetlenebb állat az a mitévő legyek. Hát mi is kicsit ilyen mitévő legyek vagyunk, mintha egy egész világ használná ezt a mozdulatot, kicsúszik a kezünkből minden, amit fontosnak tartottunk. De sokaknál, mintha ez a mozdulat egy kicsit összetett is lenne, mert minthogyha a széttárt kar végén az ökölbe lenne szorítva. És ebből csak az a jobb, amikor azért van ökölbe szorítva a kéz, mert csak azért is megcsináljuk, nagy elhatározása van mögötte, és a rosszabb, a sokat rosszabb mozdulat, amikor a tehetetlenség mozdulata végén az ököl az érzelmeket, az indulatokat, sokszor a tehetetlenségből fakadó gyűlöletet is kifejezni hivatott, az agressziójét. Sokaknál tapasztalom ezt a fajta mozdulatot, és bizony én is sokszor úgy érzem, hogy széttárom a életem karjait, és mintha nem tudnám merre tovább. Akarnék valamit, de nem tudom, hogy mit. Minden egész eltörött, de ugye az egészet már nem tudom, még hogyha a cserepeket össze is keresgélem összerakni. Ezt a mozdulatot mostában elég sokat látjuk. Nagyon életesen például a tévében, amikor a kolontári beszámolókat láthatjuk, emberek, sorsok mentek tönkre a katasztrófa következtében, és ott vannak a széttárt karú emberek, akik most aktuálisan, s reméljük, hogy nem örökre, de maga tehetetlenek, tehetetlennek érzik magukat. Nagyon is jellemző mozdulat ez, de nem csak a kolontáriaké, de a magányosoké. Ha kicsit egyedül maradtam, minden kapcsolatom széthullott mozdulata, vagy az idősek mozdulata, az egyedüllét, az egészségromlás mozdulata, a munkanélküliek, a hogyan tovább mozdulata, a kirekesztettek, a hogyan tovább, ha engem senki nem szeret mozdulata, vagy a kétségbe esetteké, a depressziósoké, a kedélybetegek mozdulata. Nem csak, hogy nem tudom, mi a jövő, de nem is tudom már akarni mozdulata. Szóval ez egy nagy korszakos mozdulat, egy nagy jellemző mozdulat, amely minthogyha elhatalmasodni látszódnék, minthogyha sok ember életének lenne jellemző mozdulata, a széttárt kar, a tanástalanság mozdulata. A mai ige azonban egy másik nagyon izgalmas, nagyon szép, ám bátor szinte kísértetiesen ugyanolyan mozdulatról számol be. Ez a Mózesé. Ugyanúgy széttárt kar. Nincsen ökölbe szorítva az ököl, de ez az öregedő és az elfáradó Mózesnek a nagyon emberi mozdulata. Miről is szól ez? Refidimben Amálék megtámadja Izraelt, Izrael védekezik, illetve harcol, és Mózes, a nép vezére, egy halom tetején, egy magaslaton feltárja a kezét Isten felé. És ott mellette Áron és Húr, és mind a ketten részt vesznek ebben a mozdulatban. Az elején csak résztvevőként, később pedig együttes cselekvőként, hiszen Mózes a nap során elveszíti erejét, már egyébként is öregedő ember, de hát próbálja ki bármelyikünk is hosszabb ideig fenntartani a karját, bizony az egy nem egyszerű tornamutatvány. Viszont azt tapasztalja Mózes, hogy amikor leengedi a karját, akkor Amálék kerül felé az izraelieknek. Amikor fölemeli a karját, akkor ez fordítva lesz, és Izrael lesz a győzedelmes. Ez a mozdulat sokfajta kiábrázolást kapott aztán későbbi keresztény művészet történetben is, de most kétfajta módon szeretnék erről a mozdulatról valamit mondani. Általában megegyeznek a biblia tudósok abban, hogy ez nem valami nagyon különleges mozdulat, hanem ez magának, az imádságnak a mozdulata. Az imádság pedig nem más, mint a nyitottság mozdulata. Nem a tehetetlenségé, hanem az ahhoz való fordulás nyitottságáé, akiről tudjuk, hogy ő teheti számunkra és értünk. Tehát nyitottság az Isten felé. Tőle, rajta keresztül várjuk a segítségünket. De ugyanakkor az imádságnak ez a szép mozdulata egyben az elfogadás és a befogadás szép mozdulata is. Elfogadom, amit kapok, elfogadom tőled, Uram, Istenem, és azt magamba befogadom. Ez tehát nem az erőtlenség mozdulata, hanem éppen az erő befogadásának, elfogadásának a mozdulata. Annak a tudásnak a mozdulata, hogy nem a kard, nem a fegyver, nem az agresszió, a támadás, a harc, nem ezeké az utolsó szó, hanem az Isten kegyelméjé, az Isten üdvösségre vezérlő cselekvéséért. Nincs benne éppen ezért semmifajta bizonytalanság, sőt, ez a bizonyosságnak a mozdulata. Annak a bizonyosságnak a mozdulata, hogy tudom, az én megváltóm él, az én Istenem közel van, ő az én segítségem. Tehát nem a maga biztosságnak a mozdulata, hanem az Isten bizonyosság mozdulata. És ugyanaz a mozdulat úgy alakilag, fizikailag, mint az előző, a tehetetlensége, de mégis végtelenül más, pontosan az ellenkezője a jelentése. Ha Isten belünk, kicsoda ellenünk, hiszen Isten teheti, éppen ezért nem a tehetetlenség mozdulata. Ebben a mozdulatban az ég felé emelt szép, széttárt karmozdulatnak ott van az ellenpárja is, oda képzelhetjük reciprokát, a kiegészítését. A teológusok felhívták a figyelmet, hogy ez az áldás, az égre emelt kar mozdulata is egyben. Tulajdonképpen nem más, mint válasz. Válasz Isten hozzánk való lehajolásának mozdulatára. És ez egy nagyon fontos dolog. Ez a kettő egymást kiegészíti. A felfelé emelkedő kar és a lefelé kiterjesztett kegyelem. Sokszor szokták a szószékekről idézni, most én se tudtam éppen ennek a konkrétsága okán nem idézni Adit, ugye az Úr érkezéséből, mikor elhagytak, mikor a lelkem, hogyan is? Igen, csöndesen és váratlan átölelt az Isten, ez az átölelő mondata, ez az átölelő mozdulat az, ez a befogadó mozdulat, amit ő is akkor, a tragikus sorsú költő számunkra örökül hagyott. Tulajdonképpen egy szójátékkal élve, de nagyon is igazán, azért mégis azt mondhatom, hogy a teremtett emberi lény természetének természetes válasza teremtője számára, a kapcsolatot teremtő mozdulatra. Ez a kapcsolat, a kapcsolódás mozdulata tehát, amire annyira szükségünk van, s hogy ezt tudhatjuk, hogy a mi Urunk ilyen módon lehajolt hozzánk, milyen jó dolog is ez számunkra. Akkor emeljük fel a kezünket, lelkünket, egész lényünket, amikor tudjuk, hogy Istenhez fordulunk. Nagy megpróbáltatás ez a keresztény létnek, nagy megpróbáltatása volt ez az Izraelnek is története során. Erről szól a részkígyó története, a depresszióba eső, a bizonytalanságba, magatehetlenségbe eső Izrael kap egy ajándékot, a megemelt részkígyót, egy szimbólumot, hogy aki felemeli arra a szemét, az megmenekül. Bizony ez ma is érvényes. A másik vonatkozás ennek a mozdulatnak az, hogy ez egy nagyon emberi mozdulat, mert Mózes elfárad. Az ember elfárad, vagy testi, vagy lelki, vagy mindkét értelemben, és bizony ez az Isten vonatkozásban is így lehet, de ez a történet arra tanít bennünket, hogyha meg is fárad az ember, akkor is ott a társ, ott a közösség, ott a testvér. A keresztény élet milyen jó, hogy mindig kontextusban történik. Mindig kontextusban feladat vagy támasz. Az Isten közösségbe teremtett és vált meg bennünket, közösséget teremtett körém körénk. Éppen ezért megemeli, egymásnak tartozunk segítséggel megemelni a hitünket, a reménységünket, a jövőképünket, a bizonyosságunkat, az Isten kapcsolatot. Hiszen tudjuk, egyedül nem megy, és ez egy olyan pontos tudás, amiért a közösség számunkra teremtetett. Milyen érdekes, hogy a friss egyházak, a friss keresztény egyházak így imádkoznak. De nem csak a mai friss egyházak, hanem az ős kereszténység is így imádkozott, mert tudta, hogy lehajol hozzá az Isten. És mi se feledkezzünk meg egy belső lelki mozdulattal így imádkozni. A Mózes mozdulatával, ebben az Istenre figyelő mozdulattal. De hogyha erről a mozdulatról beszélünk, akkor nem tehetjük meg, és nem is akarjuk, hogy elkerüljük megemlíteni a harmadik és a legfontosabb mozdulatot, amely ugyanilyen, kísértetiesen ugyanilyen. Ez a Krisztus mozdulata a keresztfán. Ugyanaz a mozdulat, és mégis tökéletesen más, a tökéletesen más Isten részéről. Ez az ember által kiszögezett mozdulat, amely mégis Isten értünk való legnagyobb mozdulata, cselekedete, akciója, tette. Azok, akik azt elkövették, le akartak valamit zárni. Le akarták zárni a Krisztus történetet, és éppen ez nyitott meg mégis mindent mindenekben. Ez újított meg mindent. Tehetetlenné akarták tenni őt, és ímé a kegyelem tettévé lett ez a mozdulat, mert ő teheti a kegyelmet, és tette is. Halálába meg akarták sebezni, és mégis életté lett. Halált akartak okozni, és íme Isten úgy rendelkezett, hogy mégis az egészség, az egész lét életre segítő nagy mozdulatává legyen ez. A statikusnak vélt és remélt kereszt Isten értünk való legnagyobb mozdulata. Éppen a kereszten mozdul meg értünk legnagyobb mértékben Isten. Ajándékul gyermekeimtől, családomtól nemrégében egy ex librist, egy kis személyre szabott rajzot, a könyvekbe bepecsételendő rajzot kaptam, amelyet egy olyan ábra díszít, amelyet még valamikor 18 éves koromban rajzoltam, egy nagyon egyszerű kereszt korpusz rajzot, csak egy egyvonalas korpusz rajzot. És ez a mozdulat, amelyik ott ugyan megmerevedik, de mégis rendkívül dinamikus, a két kéznek az összetalálkozása az, ahol az erővonalak összejönnek, az éppen a szív, amelyik értünk dobog, értünk halt meg, és a mi szívünkért is van. Mindennek az egységes szimbóluma, ez nekem nagyon fontos, mert éppen ebben a mozdulatban van Isten legnagyobb tette. Mindkét dolog, mindkét fél ebben is benne van, mint az előbbi mozdulatban, megvan önmaga és a reciproka. Benne van az ember tette, fájdalmai, a szögei és az Isten irgalma. Benne van az elveszteni akarás és a megtalálás valósága ugyanakkor. Az ember elistenetlenedése és a másik oldalon az embertől való megváltottá válása. Ugyanaz a mozdulat mégis teljesen más. A különbséget azt teszi, hogy Isten áll mögötte. Isten van benne a mozdulatban. A halálig való gyengítés mozdulata ilyen módon válik az életünk erősségévé, az Istennek erejévé. Mint ahogy az első korintusi levélben ezt olvashatjuk, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözlünk, Istennek ereje. Ott a kereszten öleli át. Végsőképpen Isten az ő fiában, az embert, a világot, minket, kedves testvéreim, téged is. És erre válasz, az a válaszmozdulat, a mózesi válaszmozdulat, amelyik fölfelé igyekszik, amelyik Istenre néz, az erővonalak odahúznak. Ez a helyén való keresztjén válasz. A hit válasza, én Uram, én Istenem. És ez a mi Urunk és Istenünk karol át, ölel át ma is bennünket, a kegyelem mozdulataival örökké átölelve bennünket. Amen. Az igehirdetésre válaszolva énekeljük a 230. dicséretünk első és negyedik versét. Első és negyedik versét, áll a Krisztus szent keresztje. Hagyjuk meg fejünket, lelkünket, és imádkozzunk. Urunk, édesatyánk, köszönjük a fiadban értünk elvégzett nagy kegyelmi mozdulatot. Köszönjük, hogy elhajoltál hozzánk, hogy eljöttél hozzánk, hogy mi, akik elveszettek vagyunk, te megkeressél bennünket. Köszönjük, hogy összes mi elgyengülésünkben te megerősítesz bennünket. Köszönjük, hogy minden mi összes kegyetlenségünkben te kegyelmet gyakorolsz velünk. Urunk, pontosan tudjuk, érezzük és hisszük, hogy nélküled az életünk semmit nem ér. Hogy magunktól fel nem állhatunk, tovább nem léphetünk, utat nem találhatunk. Éppen ezért várunk minden napunkban téged, mint életünknek, cselekedeteinknek vezérét. Hogy te vezess bennünket. Te vezess bennünket hozzád, a te igédhez, a te evangéliumodhoz, de vezess bennünket egymáshoz, és főleg azokhoz, akik szükséget szenvednek. Bármely módon legyen is az. Urunk, éppen ezért visszük eléd most azoknak ügyét, akik vigasztalásra szorulnak, akik gyászolnak, akiknek megszomorodott a szívük. És eléd visszük azokat, akik valamilyen módon betegek, szenvednek, fájdalmat szenvednek. Te enyhítsd az ő betegségüket, az ő fájdalmukat. És eléd visszük mindazokat, akik kívül vannak, vagy alul vannak, akik nem tudnak feljebb jönni, ahol már jó lenni. Te legyél az ő vigasztalójuk, te legyél az ő hozzájuk is lehajoló Isten. Urunk, és imádkozunk ezért az országért is, hogy a megújult helyzetben a te megújító kegyelmed legyen ezen az országon. Te legyél velünk, ahogyan ezt ígérted is, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. És mondjuk el együtt az Úrtól való imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. 16:30-kor lesz ma délután a Dávid ifi, majd 18 órakor a Vita ifi óra. Hétfőn 18 órakor próbál az énekkar az új időpontban. Kedden 9 órakor baba-mama kör lesz, majd 18 órakor biblia óra. Szerdán 10 órakor nyugdíjas bibliaórára kerül sor, majd 17:30-kor kezdődik a gyülekezeti teremfoci, mert ha jól látom, akkor most már van egy teremfoci is, meg egy szabadtéri is. Vagy nem jól mondom? De jó. Jó. A Sós Borászati Szakközépiskolában. Csütörtökön 8 órakor bibliaóra lesz, pénteken 18-kor Dániel ifi, 19 órakor pedig a gyülekezeti szabadtéri foci, a BMT-e pálya. Szombaton 10-től 12 óráig, 72 óra kompromisszumok nélkül önkéntes napra hívjuk a kedves testvéreket. 18 órakor pedig az Ézsaiás ifi fog összegyülekezni, és hát a következő alkalommal persze vasárnap 10 órakor az Isten tiszteletre várunk mindenkit. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten kísértők utolsó útjára Rikasi Józsefné Mózes Zsuzsannát. Ravatala felett az igét a Jób könyve 16. fejezetéből vették, mert a kiszabott esztendők letelnek, én pedig útra kelek, és nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogytak, vár rám a sír. A mi Úrunk, Istenünk, vigasztalja meg a gyászolókat. Most pedig kérem gondnok urat a további hirdetésekre.
Kedves testvérek, először is szeretném megköszönni Topolanszki Ákos testvérünknek, hogy elvállalta a mai igehirdetési szolgálatot. A lelkészünk Nagy Péter most tudta kivenni a szabadságát 2 egész nap terjedelembe. Tegnap egész napos alkalmunk volt, ugye a Demjén István kupa keretében, hogy így körülnézek, elég sokan ott voltak a jelenlevők közül is. Elsősorban a főszervezőnek, Szalontai Károlynak szeretnék megköszönni, de persze mindenkinek, aki ilyen-olyan-amolyan módon hozzájárult a nap sikeréhez, és ahhoz, hogy közel 80-an ülhettük körbe az asztalokat. Ebben nyilván volt egy kis mennyei segítség is, mert szerintem ilyen szép szombat már egy hónapja nem volt, úgyhogy már csak ezért is érdemes volt a Demjén István kupát megrendezni. A kórus is újra kezdte munkáját, köszönjük a szolgálatát, minden érdeklődő szeretettel várnak, tehát most a próbák időpontja változott, hétfő esténként 6 órakor a gyülekezeti teremben. Az 50-60-70 éve konfirmáltaknak a fogadalom megerősítését november 21-én tartjuk. A 60 éves fölött már aki szeretne jönni, az akár minden évben is jöhet. Akit még nem köszöntettük, de akár itt konfirmált, akár máshol, de szokott közénk járni, azt kérjük, hogy jelentkezzen a lelkészeknél. Ez már ma délelőtt meg is történt, jött egy testvérünk, köszönjük szépen. És az időpontot pedig azért módosítottuk, mert kicsit nehéz ennek a szervezése, mert sokan elköltöztek, illetve sokan jöttek is közénk. Tehát szombaton 16-án egy önkéntes napot tartunk, hát ez elvileg 72 óra, 3x24 óra a fiatalság, ha akar, máshol bekapcsolódhat, de egyelőre mi így gondoltuk, kezdjük kicsibe. Ábrahám Angéla szervezi, 3:10-kor lesz találkozó itt a gyülekezeti udvaron, a gyülekezeti terem előtt, és alapvetően a tavalyi, vagy a tavaszihoz hasonlóan most is a személygyűjtés jegyébe fog eltelni. Erre a feladatra mindig van indok és ok. És úgy láttuk, hogy nagyon pozitív volt a hatás. Például a tavasszal volt olyan, aki csak úgy az utcáról bejött, hogy neki ezt tetszik, és beszáll a társaságba. Készüljünk a budafoki esték október 19-i alkalmára. Este 6 órakor Víz Péter, a Krisztusi Szolidaritás Nemzetközi Szervezet magyarországi vezetője tart vetítéssel egybekötött előadást a korunk keresztény mártírjairól. Sajnos ez valahogy sokszor elkerüli az emberek figyelmét, hogy máshol nem olyan triviális, hogy így csak úgy összejövünk a templomba vasárnap délelőtt, mert bizony előfordulnak, vannak olyan részei a világnak, ahol azt mondják, hogy keresztény vagy, rendben van, akkor fölrakunk a keresztre. Tehát az a bizonyos krisztusi mozdulat, az bizony ma is megtörténik, és hát erről és az ezzel kapcsolatos lehetőségeinkről fog Víz Péter beszélni. Október 31-e vasárnapra esik, készüljünk arra, hogy a reformáció emlékünnepén most nálunk lesz a közös ünnepség este 6 órakor. A kijárati asztalnál megtalálható a Bármadas Református Gimnázium tájékoztatója. Kérjük a testvéreket, hogy az érdekeltekhez, gyerekekhez, unokákhoz juttassák el. A mai vasárnapon gondoljunk a Vörösiszap károsultakra, és most éppen közöttünk van Pál Sándor testvérünk. Kérem, hogy mondjon egy pár szót, hogy református szeretetszolgálat mit tud erről, mert gondolom neki most viszonylag friss információi vannak, és hogyan tudunk ebben segíteni rajtuk keresztül.
Köszönöm szépen, áldás békesség, kedves testvérek! Valóban a Magyar Református Szeretetszolgálat sietett a károsultak megsegítésére, és nem széttártuk a kezünket tehetetlenségünkben, mint ahogy az igehirdetésben hallottuk, hanem segítőkezet igyekszünk nyújtani. Az első időkben próbáltunk fertőtlenítőszereket vinni, különféle egyéb élelmiszert kiszállítani az ottaniaknak. Bizony óriási a káosz mind a két helyiségben, és arra az elhatározásra jutottunk, hogy akkor tudunk talán a legjobban segíteni, hogyha a kitelepítettek közül megpróbálunk néhányat mi saját magunk elhelyezni. Így jött az ötlet, hogy a Balatonszárszói és a Balatonfenyvesi református üdülőben kb. 200 ember elhelyezésére elhelyezésére, több hónapos elhelyezésére tettünk javaslatot, illetve ajánlottuk fel, és remélhetőleg teljes ellátással ott megnyugszanak egy kicsit a kedélyek, mert úgy látjuk, hogy a legnagyobb probléma most is a lelkekben van. Tehát ezek az emberek nem nagyon tudják feldolgozni azt, amit szenvedtek, és olyan óriási a bizonytalanság, fogalmuk sincs, hogy mi lesz holnap, ki hogy fog segíteni. Hál' Istennek ugye most már halljuk, hogy azért a kormányunk is melléjük állt, és óriási segítség érkezik sok helyről. Most, amit elkezdtünk gyűjteni, az a jobbadni.hu honlapon feliratoztuk, tehát főleg a tartós élelmiszerekre van igazából szükség, ruhanemükre nem. A Borsod megyében az összegyűlt árvízkárosultak részére nagyon sok olyan felesleges dolog, amit átcsoportosítunk és ide szállítunk. Tehát tartós élelmiszert azt tudunk összeszedni, de inkább azt látjuk, hogy a pénzadomány, ami a legjobban segít, mert nem tudjuk még pontosan, hogy mi lesz. Ugye egyes vélemények szerint ide visszaköltözni több helyre nem lehet. Nagyon sok olyan testvérünk van, aki például felajánlotta a több éve üresen álló házát a családok részére, így az ország több részén van olyan hely, ahová át is tudjuk költöztetni az itt kártszenvedetteket. Hát bizony lesz mit segíteni, mert a másik nagy dolog, amit szervezünk, hogy lelkészekkel a következő héten egy kis lelkisegélyt nyújtunk, ugyanúgy, mint Borsod megyében. Körülbelül ez talán. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. És hát végül, de nem utolsó sorban elmondhatjuk, hogy noha nagyon sok nagylelkű adakozó van a gyülekezetünkben, és különböző célokra igen jelentős adakozások történtek. Sajnos a gyülekezeti költségvetés egyenlege az megint erősen negatív irányban mozgott ki. Körülbelül szeptember végén 1 millió hiányunk volt, ami úgy nyilván egy családnak elég sok, de mi sok család vagyunk. Tehát én úgy gondolom, hogy ha mindenki csak egy kicsit hozzátesz, akkor ez ki fog jönni nullára, ahogy eddig is minden évben kijött. Úgyhogy nagyon kérjük a testvéreket, hogy gondoljanak erre, ki milyen módon, és főleg, hogyha lehet havi rendszeres utalással támogassa a költségvetésünknek a helyrehozatalát. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm, és akkor Isten tiszteletünk végéhez közeledve énekeljük a 225. dicséretünk 8 versszakát. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, ezek is rövidebb versszakok, jó ropogósan tudjuk énekelni. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és fölnek szent teremtőjének, azoknak, kegyes éltetőnknek, mond viselőnkben. Áldom
remélhessünk. igazságot és boldogságot, és ne ismerjünk többet a Krisztusnál. Nem szerethessünk egyebet Jézusnál, maradhassunk meg a te szent fiaddal, Krisztus Urunkkal. Adj igaz hitet a te szent fiaddal, és jó életet minden utainkban, és szent lelkeddel végbe hajlékodva a boldogságban. Dicsőség néked menjen örök Isten, ki dicsérheted a te szent igédben, Krisztus Jézusban még vezítőnkben, és szent lélekben.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás békesség.